A vártnál lassabb, de határozottan kedvező fordulatot mutat a magyar élelmiszergazdaságban az MBH Bank legutóbbi negyedéves agrártrend indexe. A mutató értéke az utóbbi időszak legmagasabb pontszámát, 33,9-et ért el. A bank a COVID-járvány óta számítja ezt a mutatót, az ügyfelek, a szakmaközi szervezetek információi és saját elemzései alapján. Az elemzésről és a mögötte húzódó termékpályák alakulásáról Holosi Dávid, az MBH Bank agrár- és élelmiszeripari üzletágának ügyvezető igazgatója beszélt Péli Nagy Katának.
A bank rendszeresen összeállítja az Agrán Trend Indexet negyedévente, és a negyedéves adatot hozták most nyilvánosságra. Ez 33,9 pont. Ön azt mondta, hogy 35 az egyensúlyi érték. Mit jelent ez pontosan?
Ez a módszertan, amit mi kialakítottunk, ezt a koronavírus járvány első negyedévében, 2020 első negyedévében találtuk ki. Ez azért volt, mert azt láttuk, hogy minden iparág elkezdett úgymond összeomlani. Azt éreztük, hogy nem működik a gazdaság, nem működik körülöttünk semmi, és minden csak a rossz híreket kaptuk. És azon gondolkodtunk, hogy vajon az agrárium és élelmiszeriparon belül mely alágazatok szenvedik el a legnagyobb problémát, és melyek az, amelyek egész jól teljesítenek. Aztán szerencsére beigazolódott, hogy élelmiszert mindig fogyasztunk, sőt, volt egy időszak, amikor rengeteg lisztet vettünk a boltba, és nem is tudtuk felhasználni őket, tehát hogy ez egy stabil
állapot. Ezt gondolom a Covid-hoz és a bezártsághoz tartozott.
Az élelmiszerhez való viszonyunk az teljesen más, mint bármi máshoz. Egy televízió, egy lakás, egy autó megvásárlását el tudjuk halasztani, de az étkezést nem. Ez egy alapvető emberi szükséglet. És akkor arra gondoltuk, hogy megcsináljuk ezt az indexet, amikor összeállítottunk egy viszonylag bonyolultabb módszertant, de lényeg az, hogy megkérdezzük az ügyfeleinket, megkérdezzük a szakmaközi szervezeteket, és a saját elemzéseinket is figyelembe veszük, és ebből egy mixet állítunk össze. Ez egy gyakorlatilag 8-tól 48-ig tartó skálán 12 termékpályát mér. A termékpálya alatt azt értjük gyakorlatilag, hogy belekerülnek az inputanyagok, a növényi alapanyagok az állati termékekbe, majd pedig élelmiszeriparban is fogyasztóként megjelenik nálunk. Például a sertés termékpálya az ilyen, mi kezdődik a takarmánya, a sertéshús, sertéshúsfeldolgozás és kiskereskedelemben például a sertéshús kolbász benne van ebben a mutatóban, és a 35 pontot azért mondjuk a 8-tól 48-ig tartó skálán egy egyensúlyi pontnak, mert az egy ilyen enyhe 3-5%-os gazdasági növekedést jelent. Ez egy normális időszak. És a mostani indexünk, a 24-es második negyedévi pont azt mutatja, hogy két nagyon nehéz év után kezdünk visszatérni egy normális, kiegyensúlyozott növekedési szinthez, amit leginkább most az asszály az az, ami megrenget, hiszen a szántóföldeken azért nem néz ki olyan jól a kép.
Egy kicsit azért kapcsoljuk össze ezt a bizalmi indexet a legfrissebb vagy legutóbbi gazdasági adatokkal. KSH második negyedéves GDP adata szerint éves viszonylatban 1,5% körülbelül a GDP volumene, ami európai átlagban nem rossz. A szerkezetet, ha megnézzük, akkor egyértelmű, hogy az ipar nagyon gyengélkedik, és ami egy kicsit föl tudja lendíteni, vagy följavítani ezt az adatot, az éppen a mezőgazdaság és az agrár, illetve hát persze majd az építőipar. Mindez önöknél meg is jelenik, tehát az indexben is pontosan lehet látni ezt a folyamatot, ezt a tendenciát?
Nagyon nehéz az agrár- és élelmiszeripari gazdasági indikátorokat összehasonlítani az ön által is elmondott általános gazdasági indikátorokkal. Azért fogalmazzuk meg az agráriumot mindig egy más iparágnak, és az Európai Unióban is teljesen más szabályzókkal kezelik, hiszen ez nagyon nagy mértékben a természeti, környezeti adottságokon és az időjáráson, éghajlaton múlik, és nagyon nagy mértékben azon múlik, hogy ezekre a tőzsdei commodity termékekre, mint a búza, kukorica, tej vagy sertéshús, milyen a világban a termelés és milyen a kereslet. Ezért néha a kettő nagyon egymástól eltérően tud viselkedni, sőt van is erre a grafikonunk, a pont azt mutatja, hogy amikor az ipar beszakad, akkor a mezőgazdaság elkezd prosperálni. És akkor megnézzük Magyarország gazdasági adottságait, például az Alföldet, Békés megyét, kiemelhetem, vagy Csongrád megyét, sokkal nagyobb a mezőgazdaság részesedése, mint az ipari. Budapestet már megnézzük, meg Pest megyét, akkor meg a 80%-a a magyar ipari kibocsátásnak itt történik. Nagyon ellentétes pályát tud bemutatni, de nyilván ennek az ágazatnak az összgazdasági teljesítményre azért nagy hatása van. Egy fejlett gazdaságban a mezőgazdasági és élelmiszeripari GDP részesedés az nem több 8-10%-nál. Amire óriási hatással van, ha van egy jó termésátlag, nagyon sok alapanyagot exportálunk, búza, kukorica, gabona alapanyagot exportálunk külföldre, a jó fizetési mérlegre, illetve a külkereskedelmi egyenlegre óriási hatással tud lenni ez az ágazat. Ez sem egy jó szituáció, mert a kukoricát nem szemben és ömleszbe kéne exportálnunk, hanem feldolgozott élelmiszerbe kellene exportálnunk, és akkor mindjárt másképp néznek ki a helyzet.
Az aratás az körülbelül 2-3 héttel előbb kezdődött. Viszonylag alacsonyabb a malmi minőségű búza aránya ebben. Hogy látja ennél a termékpályánál az idei évet?
Se nem jobb, se nem rosszabb, mint korábban. Sajnos a magyar mezőgazdaság technológia és tudás színvonala ebben a mostani környezetben erre képes. Tehát az, hogy 20% a gabona, megtermelt gabonának, búzának mondjuk ki a nagyon jó fehérre tartalmú minőségű része, amire vevő a malom, a sütőipar, a tésztaipar, ez kevés. Nagy része Magyarországon élelmezésre, és ugye gyakorlatilag exportra nagyon gyorsan el is fogy, és el is fogyott. Ez még az időjárás sem segít. Az ágazatban sokkal nagyobb jövedelemtermelő képesség van, mint amit most ki tudunk használni. Viszont azt azért vegyük figyelembe, hogy Magyarország természeti adottságai miatt szántóföldi növénytermesztésre kiválóan alkalmas. Tehát mi takarmány búzát is tudunk exportálni, de nyilván a gazdának már év elején el kell döntenie, hogy ő milyen minőségre lő. Itt igazából egy bevétel van, és folyamatos a költség évközben. Tehát a gazda csak teszi a földbe, teszi a költségeit, akár önelőből, akár hitelből, akár integrátori forrásból, és év végén vagy év közepén nem biztos, hogy ez neki visszajön.
Kukorica. Aki a vidéket járja, én nekem szerencsém volt most Dunántúlon is kisebb utat tenni, ott teljesen lábon álló zöld a kukorica, az alföldi rész, annak az északi része is, már a Kiskunság is gyakorlatilag lábon elszáradt. Idén se lesz a kukorica termés túl jó.
Nem lesz jó, csökkent is a termőterület, tehát itt is óvatosabbak a gazdálkodók. Régebben 1 millió hektárról beszéltünk, most már jó, ha 800 ezer hektáron termesztjük a kukoricát, és hát valóban az van, hogy a Dunánál valahogy megállnak ezek az esőfelhők, és az egyébként az Alföldön sok helyű gyengébb talajadottságot is kihozza ez a probléma, mert egy jó minőségi talajnak a vízgazdálkodása is sokkal jobb. A Dunántúlon sokszor ezt is látjuk, ami viszont óriási veszteség a magyar agrárgazdaság számára az, hogy a debreceni Lőszháton, Békés megyében kiváló 40, akár 50 aranykoranás földet is láthatunk, gyönyörű szép fekete földet, amelyen nem esik le az a kellő mennyiségű csapadék, ami kellene. És ez nem csak azt jelenti, hogy kevés csapadék esik a korábbiakhoz képest, hanem azt jelenti, hogy a hőhullámok miatt, meg a légköri aszály miatt sokkal nagyobb a kipárolgás a földből. Tehát a korábbiakhoz képest is 300 mm-re több csapadék kellene a földeknek, hogy ugyanazt a színvonalat tudják produkálni. Napról napra rosszabb az esély egy jó termésre, de ugye azt látjuk, hogy jelen beszéléseink szerint 6 tonna kukorica meg lehet országosan hektáronként átlagban, hozzáteszem átlagban, de napról napra romlik az esélyünk, mert nincs csapadék.
Hollósi Dávidot, az MBH Bank Agrár és Élelmiszeripari Üzletágának ügyvezető igazgatóját hallották. Folytatjuk még az agrár témát. A napokban indul a közös agrárpolitika támogatási pályázatainak második üteme, amint egy 60 pályázat elsősorban beruházás ösztönzése szolgál az agrárágazatban, különösen kiemelt terület az öntözési rendszerek fejlesztése. Az idei év második felében várható pályázatokról Szigeti Szabolcsal, az MBH csoport Agrár és Élelmiszeripari Üzletág vezetőjével Péli Nagykata beszélgetett.
5300 milliárd az a keretösszeg, amely két pilléren keresztül el tud, vagy el fog jutni az agrártámogatási rendszereken keresztül az agráriumba. Mi az, ami eddig pályázati szinten lezajlott, vagy meghirdették, és mi van még erre az évre, és emeljük ki a prioritásokat is?
A KAP stratégiai tervből gyakorlatilag 2023-tól, ami elindult, az az egyes pillér, hogyha külön vesszük, ezek a közvetlen támogatások. Közvetlen támogatásoknak általában ezek numerikus alapon fizetett támogatásokat jelentenek, mint terület alapon vagy állatlétszám alapon fizetendő támogatások. Ugye ez 2023-tól elindult, ez gyakorlatilag folyamatosan minden évbe megy tovább, ugye ez is rengeteg jogcímen keresztül juttatnak el a gazdálkodóknak különböző forrásokat. Ebben megjelennek azért, ezekről már lehetett hallani, szerintem a zöld intézkedések, mint az agrárökológiai program, stb. Amiben nyilván azokat akarják az Európai Unióban szabályozni, hogy minél környezettudatosabban, fenntarthatóbb módon igyekezzenek gazdálkodni, és különböző gyakorlatok meghonosuljanak az országunkba is. A kettes pillérre áttérve, ugye az a beruházási volumenek most kezdődnek. A pályázati felhívások megjelenése, ez gyakorlatilag most van napirenden. Több mint 60 pályázatról beszélünk egyébként, ami a kettes pillér keretében megjelent. Kettes pillérből vannak, de nem beruházás típusú támogatások. Ebből azért kettőt kiemelnék, hogyha lehetséges, ami szintén normatív terület alapon járó támogatás, például is nagyon sok embert érint a agrárkörnyezetgazdálkodás, és az ökogazdálkodásnak a támogatási formája. Ugye ez a kettő is ebből a kalapból van finanszírozva, és további plusz kötelezettségvállalást jelent a gazdálkodók részéről.
Itt azért a határidők fontosak. Mi az, ami most már megjelent és lehet pályázni, és mi az, ami a közeljövőben fog megjelenni?
A legelső, ami már beadható pályázatnak minősül, ez a feldolgozó üzemeknek a pályázata. Nagyon sokan élelmiszerfeldolgozási pályázatnak hívják, de egy kicsit azért hangsúlyoznám, hogy feldolgozó üzem, mert ebből a pályázati keretben nem csak élelmiszerfeldolgozás az, amit kifejezetten támogatnak, hanem egyéb például trágyafeldolgozás is egyéb egyébként ebbe a kategóriába tartozik, vagy a takarmányfeldolgozás is, akár állati takarmány, vagy állati kedvenceknek a takarmánya, vagy kismadaraknak a kis takarmányfeldolgozása, ugyanez a kategória, tehát ezek ebből a keretből tudnak pályázattól forrást lehívni. Ebből kettő van. Van a kicsi és a nagy, amit említettem is. A kicsi az 200 millió forint támogatási összegig van, ez egy 50 milliárd forintos keretösszeg, és vannak a nagyobb beruházások támogatására alkalmas különfelhívás, az 200 millió forinttól az 5 milliárd forintig terjedő támogatási összeget jelentenek. 50%-os támogatás intenzitás az alapvető, amit el lehet érni, és erre rakódnak még rá bizonyos plusz támogatás intenzitások, amit egyedi elbírás alapján lehet jogosultságot szerezni. Ilyen például, hogyha valaki fiatal gazdaként pályáz, 40 éves kort nem betöltött, 5 éve kezdte meg gazdálkodását, és ő mondjuk azt gondolja, hogy az otthon megtermelt olaj tökéből majd tök magolajat fog készíteni. Ez mondjuk egy kitűnő példája annak, hogy a kis pályázati felhívásba elinduljon, és egy plusz 15%-os támogatás intenzitásba részesül, mert fiatal is próbálják ezt ösztökélni, így összesen ő 65%-ot tud például hívni támogatási forrásból.
Hát ez a beruházás ösztönző gépekre, épületekre egyaránt vonatkozik?
Így van, tehát ez, amit felsoroltunk, gyakorlatilag gépek, eszközök, építés, tehát gyakorlatilag ez a két kategória a fő megjelenő volumen, tehát maga az építésre és a gépek beszerzésére is. Különböző olyan beruházásokra, ami energiafelhasználás csökkenést eredményeznek, akár felújításra is, tehát gondolok itt például egy hőszigetelést akarok a meglévő üzememre, nyilászáró cserét, és akkor ezzel energiát spórolok, vagy esetleg a villanynak a lecserélése egy takarékosabb LED üzemmódra, ezek is ugye energia csökkenést fognak eredményezni, ezek is ugyanúgy támogathatóak, tehát nem csak új építés, hanem felújítás, erre célozni, és a megújuló energia, ami abszolút megjelenik ebbe a pályázati keretben is, mint mindegyikben, az 70%-os. Ugye itt a legalapvetőbb ez a napelem. Érdemes is egyébként egy pályázati szakaszban, amikor már összeállt valakinek, hogy mire szeretne, milyen fejlesztést szeretne és milyen összeggel, érdemes leülni a bankjával vagy a banki szakértőjével egyeztetni, hogy ezt pénzügyileg hogyan tudják összepakolni, hogy hogyan tudja megfinanszírozni ennek a megvalósítását.
Azt mondta, hogy talán még erre nem lehet pályázni, de idén majd talán igen, az öntözés és az öntözési rendszerek. Ugye ez most kiemelt, és nem csak idén, amikor a száj van, mert tavaly is volt a száj, meg talán előtte is, és tartok tőle, hogy jövőre is lesz. Tehát most már egyre inkább sürgető az, hogy valamiféle vízgazdálkodási átfogó rendszert építsen ki majd a hazai agrárágazat. Az öntözési rendszerekre milyen pályázati lehetőségeket gondoltak ki?
Az öntözési rendszer gyakorlatilag, amit megjelenő pályázatok, ezek a gazdálkodói oldalt pályázzák. Tehát, hogyha valakinek van lehetősége, hogy a földje mellett van csatorna, vagy netalán a közelében van csatorna, vagy akár van lehetősége kutat fúrni, amiből tud vizet nyelni, akkor ő neki van lehetősége pályázatot benyújtani. Gyakorlatilag az öntözést azért is említeném, meg kiemeltem, mert az előző ciklusban is a vidékfejlesztési program alatt, gyakorlatilag, amikor megjelent egy 50 milliárd forintos keretösszeggel, onnantól kezdve nem is zárták be. Tehát ez egy végig a teljes vidékfejlesztési ciklus alatt pályázható keretösszeg volt, és folyamatosan mindig emeltek a forrás kereten, mindig annyira, amennyire szükség volt a pályázati igények alapján. Ugye nyilván ilyet nem tudok megígérni, de nagyon bízunk benne, hogy hasonlóan kiemelt terület lesz az öntözésfejlesztés. A kormány által, vagy a nagy harmadlagos műfejlesztések, azok nem ebből a KAP stratégiai tervből kerülnek finanszírozásra, mert ez nem azt a közeget hivatott támogatni.
Szigeti Szabolcsot, az MBH csoport agrár- és élelmiszeripari üzletágának vezetőjét hallották. 6 óra 54 perc van, 6 perc múlva 7 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel. A 7 órai hír összefoglalót követően pedig az Egyesült Államok lesz a téma, Kamala Harris várható elnökjelölt, leendő alelnökjelöltje, Tim Walz minnesotai kormányzó is a képbe kerül majd. Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságíróval beszélgetünk majd mindenről.